Vendégünk a stúdióban továbbra is Gergely Jenő vallástörténész, a telefonszámunk pedig 483-2626. Itt a hírek előtt már röviden beszéltünk arról, hogy 16. Benedektől sokan azt várták, vagy azt gondolták, hogy egy nagyon konzervatív irányvonalat fog követni. Most legutóbb egy elég nagy vihart kavart döntést hozott a Vatikán, és az, ahogy engedélyezték ismét a latin nyelvű misézést, ezt 1965-ben a II. Vatikáni zsinat idején törölték el. Miért volt ez ilyen óriási kérdés, miért kavart ekkora vitát?
A II. Vatikáni zsinat, ami 1962-65 között zajlott, azért volt határkő a liturgia, liturgikus nyelvet illetően, mert addig a római katolikus egyházban a liturgia nyelve a latin volt egységesen. Na most a latin misézéssel szemben voltak bizonyos ellenézések olyan helyeken, ahol a hívek szerettek volna aktívabban bekapcsolódni magába a liturgiába. Ez nem keverendő össze az, hogy a pap, hogyha szentbeszédet mond, ugye az nyilván a nemzeti nyelven, tehát az ige hirdetés nemzeti nyelven folyik.
De minden más annak érte latinul.
Világos, a liturgiának annak latinul kellett. Most a II. Vatikáni zsinat az előbb említett reformok tömkelegét fogadja el, ami sokak szerint meg is rendítette az egyházat. Már utána jön egy nagy bizonytalanság, ugye, hogy most akkor hogyan is megyünk tovább. Az egyik fontos döntése volt Szent Igaza zsinatnak, hogy ő azt mondja, hogy a latin helyett az illető szakban a nemzeti nyelven folytassák a liturgikus szertartást.
Ez gyakorlatilag kötelező érvénnyel írta elő.
Tulajdonképpen, ha nem is így mondanám, hogy kötelező érvény, mert nem tiltotta meg ez katedra azt, hogy, hogy latinul nem szabad misézni, csak bizonyos korlátokat szabad. Tehát mondjuk, ha valaki otthon, a saját, vagy egy házi kápolnában magánmisézőjelvetében mutatott be, azt lehetett latinul. Tehát az ott még érdekes volt a szentmise. De nyilván a hívőknek szóló liturgiába a nemzeti nyelvet használták. Ez nem volt könnyű ezt bevezetni. Szóval a latin szövegeket le kell fordítani mindig nemzeti nyelvre, és ez nagyon nehéz. Mert a latin, ugye voltak olyan tradíciói, ami egyértelműen bizonyos dolgokat egyértelműen fogalmaz meg. Bizonyos teológiai ügyekbe. Tehát vannak olyan fogalmak, amiket nem lehet egyszerűen jól átfordítani nemzeti nyelvre. Mondjuk a latinból könnyű átfordítani franciára, vagy spanyolra, olaszra. De már magyarral is sokat kínlottak, amire sikerült egy olyan szöveget elfogadni, ami megfelelte valóban a latinnak. Most gondoljunk el olyan népekre, ahol hogy mondjam, primitívebb a nyelvhasználatnak a foka, irodalmi nyelv jóformán nincs, vagy ahány törzs, annyiféle nyelvjárás, hát ott hogyan lehet ezt megoldani? Ebben nagyon sok probléma alul szerintem. Most ahogy telt az idő a zsinat után, ugye, és ezek a reformokról kiderült, hogy melyik az, ami tényleg hasznos volt, és melyik az, ami tényleg érvénybe lehetett létenni, melyik vált be, hogy úgy mondjam, és mik voltak, ahol leálltak velük, vagy egy kicsit vissza is léptek. Most szerintem a 16. Benedek, aki mint Ratzinger bíboros, a teológiai kérdéseknek talán a legautentikusabb szakértője volt a Vatikánban, már pápasága előtt is. Ő ezt a problémát szerintem nagyon világosan látta. És ezért lesz azután az, hogy az ő pápasága teszi lehetővé, hogy most már akár a lőknek szóló liturgiába is lehessen ismét alkalmazni a latin.
Bár sokan éppen a II. Vatikáni zsinat vívmányait féltik ettől a döntéstől, ezt igazoltnak tartja ezt a félelmet egyébként, tehát hogy egy ellenreform kezdődik.
Nem, én megmondom őszintén, én nem tartom ezt nagyon komoly veszélynek, egyáltalán nem biztos, hogy veszély, mert a szentmise, a liturgia lényege az, amit annak az eredeti üzenete hordoz, amit valamikor megfogadta görögül vagy latinul, és az, hogy most azt a misét a pap latinul mondja el, magyarul mondja el, vagy angolul mondja el, az épp úgy autentikus, épp úgy hiteles, épp úgy be lehet abba kapcsolni, ha tud valaki, mint hogyha ha bármilyen más nyelven csinálnak. Hát gondoljunk arra, hogy a görög katolikus egyházban, ott, amikor az ortodox keletiek visszatértek a római katolikus egyházba, ott a szentszék meghagyta nekik a liturgikus nyelvként az ószlávot. tehát az oroszláv nyelven folyt a liturgia, a szerbeknél is, a ruszinoknál is, románoknál románul, mert a szentszék ezeket elismerte liturgikus nyelvként.
De a tiltakozás nem csak az egyházon belülről hallatszott, hanem zsidó szervezetek, illetve más keresztény egyházak is hát kifejezték ellenérzésüket a Vatikánnak ezzel a döntésével kapcsolatban. Miért egyébként? Azzal, hogy visszatért egy korábbi rítushoz az egyház?
Igen, valószínű azért ha általánossá válna, vagy hogyha megint kötelezővé tennék a latin, csak akkor lenne ez komolyan veszély, hogy hordozna egy olyan lehetőséget, hogy a pápai centralizmus, illetve a klerikusok és a fők közötti különbségek megnőnek megint. Tehát míg a nemzeti nyelven folyó liturgiában a hívtivamban részt tudnak venni, mert értik, tudják közölni, követni a liturgiát. Míg a nem anya nyelven folyó, egy angolul lenne mondjuk, azt se tudná követni egy magyar faluba a többsége. Hát akkor miért lenne más, ugye? Tehát én nem hiszem, hogy ezen múlik az, hogy a jelenlegi pápaság egy konzervatív vagy reformpápaság lesz. Ugyanis nem lehet ezt egy-egy mozzanatra leszükíteni. Mert ennek a mostani pápának vannak vagy lesznek olyan lépései, amelyek konzervatívnak mondhatók, és igenis vannak olyan intézkedései, olyan döntései, amelyek tovább folytatják a II. Vatikán zsinatnak az irányvonalát, és szerintem mindig az a lényeg, hogy az egyház és az ige hirdetés mit kíván meg. És egy okos és egy művelt, a világban jól tájékozott egyházvezetés ezt biztosan lereagálja.
Bár az előző pápa idején is egyre intenzívebbé vált, de a mostani pápának is már a pápaság előtt is célja volt a vallások közötti párbeszéd erősítése. Hogyan? Mi történt ebben a folyamatban? Ugye ami nagy nyilvánosságot kapott, az egy rossz mondat volt, amiből az iszlámot sértő rossz mondat, amiből botrány kerekedett. Mennyiben befolyásolta ezt a folyamatot, és hol tart ez a folyamat?
Igen, hát itt valóban ezt tekintetjük egy rossz mondatnak, vagy egy elszólásnak is, de én azért tartok tőle, hogy ilyenek mögött azért mindig van valami más is, nem is szándékos, de azért valahogy mégiscsak még csúszik ki a száján valakinek egy ilyen fajta kijelentés. Én azt hiszem, hogy itt azért van egy olyan vonatkozás, ennek van egy német tradíció, egy közép-európai tradíció. Tehát nálunk, akár Magyarországon is, nincsenek meg a hagyományi, hanem mondjuk, hogy az iszlámmal való kontaktus meglegyen. Ugye? Tehát nálunk a protestánsokkal tudjuk, hogy hogyan áll az egyháznak a viszonya. Ugye? De az iszlám világ az számukra sokszor rejtély. Hogy egyáltalán mit jelent ez, és az emberek többsége, és talán a pápa is, vagy a szentszék is esetenként úgy látja, hogy ezek az új hatalmak, amelyeknek az alapja az iszlám hit. Tehát ez nem világi jellegű hatalmak, hanem egyfajta vallási meggyőződésre támaszkodó hatalmak, államok, rendszerek, amelyeknek a szabályait is maga az iszlám szabja meg. Én azt hiszem, hogy ez biztos, hogy az iszlám és a keresztények vagy a katolikusok viszonyára visszavetette, ez kétségtelen tény, és a többi egyházban, többi felekezettel való kapcsolatkeresés sem olyan intenzív, mint II. János Pál idejében volt, bár a pravoszláv egyházzal újabb kísérletek történnének, ha történnének, de az megint egy nehéz dolog, mert II. János Pálnak se sikerült, és ez általában nem Rómán múlt eddig, hanem Moszkván. Tehát az oroszok nem akartak ilyenfajta párbeszédet, nem pedig Róma zárkodott.
Említette, hogy a mostani pápa is, és az elődje is közép-európai származású. Mennyiben más a mostani pápa hozzáállása közép-európához, akár Magyarországhoz is, mint az elődjé?
Az kétségtelen, hogy a német klérus, a német papság a magyar viszonyokat jól ismeri. Jól ismerte mindig is. Ennek évszázados, akár visszamehetünk akár Szent Istvánhoz, a bajorokhoz, ugye, onnantól kezdve ez a kapcsolat, ez a szoros kapcsolat a magyar egyház és a német kereszténység között megtalálható.
Szorosabb, mint a magyar-lengyel.
Szorosabb, mert ugye a lengyel, nálunk a közszorban az, hogy a magyar-lengyel barátság, ami persze tényleg van, és nagyon szép dolog, és sok közös történeti tradíciónk van, és erre büszkék lehetünk mind a ketten. De az egyházak intenzív kapcsolat mégis inkább a németekkel volt meg, mint a lengyelekkel. A jelenlegi pápa bizonyára járva Magyarországon megismerte nem csak a magyar egyházat, hanem a magyar társadalmat is. És ebből következik az egész Kárpát-medencét, a szlovákiait, a csehországit, ugye, az erdélyit, az osztrákról nem is beszélve, ugye, tehát ezt a régiót nagyon jól ismerte, és talán több figyelmet is folytott. A II. János Pál fiatal papként, akkor is, pontosabban fiatal bíborosként, amikor bekerül a Vatikánba, különféle kongregációkba működik, a világegyházra figyelt elsősorban. Akkor is ő nagyon érdekelte, mi van Afrikában, mi van Latin-Amerikában, mi van egyáltalán az Egyesült Államokban. És a magyar helyzetet nagyjából úgy tekintett, nagyjából ez olyan, mint a lengyel. Itt is diktatúra volt, ott is, ők is hívők, ők is. Különösebb jelentőséget én szerintem ennek ő nem tulajdonított, míg a németek esetében a magyar katolikus egyház, a magyar katolicizmus egyfajta küldetések a Kárpát-medencében, mert a római katolikus egyház volt a többségi egyház ebben a régióban. És ennek a kultúráját, a hagyományait a németektől vette át. Hát a mai beszélgetésünkben többször is jutottunk arra, hogy onnan terjedt Magyarországra, még a népszokás is nem egyszer. A német katolikusoknak a bevándorlása segítségével.
Magyarország súlya vagy megítélése, vagy ez kevésbé a pápa személyével kapcsolatos, inkább mondjuk azzal, hogy Erdő Péter bíboros, hát valószínűleg aktívabb szerepet folytat a Vatikánban.
16. Benedek szerintem a Vatikánban nyilván hát végre kellett, hogy hajtson egy személyi változásokat, ugye? Tehát a II. János Pált követő lengyel offenzíva, hogy így mondjuk véget ért, és helyette jöttek persze németek vagy mások. A Vatikánban ma számos olyan magyar pap van, érsekek, akik a vatikáni dikasztériumokban dolgoznak. A legutóbb kinevezett egri érsek is ugye ott dolgozott viszonylag sokáig, a ternyák érsek, ugye, és úgy lett belőle egri érsek. Az Erdő Péter bíboros úr pedig nem lett az Európai Katolikus Püspöki Konferenciák elnöke, ami egy nagy dolog, mert ilyen van ilyen lehetősége a magyar egyháznak. Ez egy gesztusnak is tekinthető, és nyilván szól Erdő Péter bíboros kvalitás szerepének, és hogy a Vatikánban igenis figyelnek arra, hogy ő mit csinál, és a magyar katolikus egyház mit csinál.
Köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, Gergely Jenő vallástörténészt hallották.